Üdvözlöm a tisztelt hallgatóságot. Az a gondolat, hogy az anyag alapvető építőkövekből áll, több mint 2000 éves. Az építőkövekről annó azt tételezték föl, hogy egyszerűek és szerkezet nélküliek. Hadd olvassak egy idézetet föl. Az örökkévaló dolgok természete végtelen számú kis részecskékből áll. A részecskék olyan kicsik, hogy felfoghatatlanok számunkra, és a legkülönbözőbb alakzatokat öltik, és mindenféle formájúak és különböző méretűek. Belőlük, mint az elemekből, föld, víz, tűz, levegő állítódnak össze, és erednek a látható és felfogható testek, írta időszámításunk előtt 450-ben Demokritosz. Lényegében 2000 év kellett ahhoz, hogy ezek után, több mint 2000 év, hogy ezek után felfedezzék ezeket az elemi alkotókat. Az első elemi részecskét 1898-ban Thomson fedezte föl az elektront, a következő elemi részecskét, a protont 1919-ben fedezte föl Rutherford, aki előtte megalkotta az atommodellt. Az atommodellre alapozva a kvantummechanikát hozták létre, amely segítségével sikerült az atomfizikát elindítani, és a kémia és a molekulafizika is útjára kelt. Ezek után a következő részecskét Pauli javasolta, a neutrinót, amelyet a rádióaktív bomlások magyarázatára tartott feltétlenül szükségesnek, és 31-ben fedezték fel a neutront. A neutron felfedezése után útjára indult a magfizika, és a magfizika után 1937-ben, amikor kozmikus sugárzásban felfedezték a műont, akkor indult útjára a részecskefizika, hiszen, ahogy Rábi mondta, kinek kell ez, a műonra semmi szükség nem volt ahhoz, hogy a mi világunkat leírjuk. Ezek után gyorsítós kísérleteket végeztek, és a gyorsítós kísérletekben egyre több erősen kölcsönható részecskét fedeztek föl, és 1964-ben Gell-Mann és Zweig feltételezte, hogy ezen részecskék megmagyarázására szükség van három alapvető részecskére, az úgynevezett kvarkokra. Ma már úgy hívjuk őket, hogy up, down és straight kvark, és ugyanebben az időben Glashow föltételezte, hogy hamarosan ezek után, hogy van egy negyedik kvark is, és a 67-68-as időszakban pedig megalapoztak egy új elméletet, amely egyesítette magában az erős, az elektromágneses és a gyenge kölcsönhatásokat, ez Szalam és Weinberg nevéhez fűződik, majd a mag erőket megmagyarázó erős kölcsönhatásoknak egy új elméletét javasolták a 70-es évek elején. Ezzel lényegében összeállt az az elmélet, amely lehetővé tette azt, hogy mindezeket a részecskéket, amiket itt látunk, megjósolták, és lényegében a megjósolt részecskéket ez alatt, az időszak alatt, ami mostanáig úgy 2000-ig terjed, majdnem mindegyiket megtalálták. Hogyan épül fel a körülöttünk lévő világ? Hát ugye a gyönyörű világunkra ránézünk, akkor mögötte egy fizikus az azt látja, hogy minden igazából atomokból áll, az atomokban elektronok keringenek, egy atom mérete ugye egy olyan 10-10 méter, elektronok keringenek, az atom pozitív atommagban nukleonok, protonok és neutronok találhatók, azonban azt is látják a fizikusok, hamarosan látták, hogy az elektron az eleminek tekinthető, azonban a proton és a neutron nem tekinthető eleminek. Gell-Mann és Zweig javaslatára a kvarkokat javasolták, ahol a kvarkokat úgy szintén eleminek, pontszerűnek gondoljuk, mint az elektronokat. Lényegében négy részecske elegendő ahhoz, hogy leírjuk a való világunkat. Ez az U, tehát az up, a down, a d-kvark, az elektron és a neutrino. A neutrino egy semleges, nagyon kicsi, könnyű részecske, amely részecske ahhoz szükséges, hogy a radioaktív bomlásokat, megértsük, a radioaktív bomlásokat le tudjuk írni. Mi az a sok részecske, amiről beszéltem korábban? A sok részecske az lényegében ma már olyan sok, hogy egy ilyen vastag kötetben van minden, amit a részecskékről tudunk. Mindezen dolgokat, amiket itt találunk, azokat ma már egy egységes elmélettel, amely tehát Salam-Weinberg és a továbbiak nevéhez fűződik, és amelyeket megalapoztak a 60-as évek végén és a 70-es évek elején, ezzel lehet leírni. A fizika elsődleges célja az, hogy mind egyre egységesebben írja le a természet jelenségeit. Az első ilyen lépés az egységesítés felé Newton lépése volt a 17. században, amikor az égi és a földi mechanikát egységesítette. Ezek után Maxwell nevéhez fűződik az a lépés, amikor az elektromos és a mágneses jelenségeket tudta egységesen leírni, majd Einstein a téridő és a gravitáció fizikáját tudta egységesíteni a 905-től 916-os időszakban, és ezek után jött a kvantummechanika forradalma, amelyben lényegében az atomok fizikáját, a kémiát és a molekula fizikát lehetett leírni. Ez Heisenberg, Schrödinger és Dirac nevéhez fűződik. Van-e további mód az egyesítésre? Azt lehet mondani, hogy van, illetve volt, hiszen éppen ebben az időszakban létrehozták a részecske fizika standard modelljét, és a standard modell magában egyesíti az összes részecske kölcsönhatásokat, egyesíti tehát az elektromágneses kölcsönhatást a gyenge kölcsönhatásokkal, amelyek felelősek a radioaktív bomlásokért, és a nap energiatermelésében is jelentős szerepet játszanak. Egyesíti továbbá, a hasonló módon írja le továbbá az erős kölcsönhatásokat, amelyek a magerőkért felelősek, tehát ők kötik a protont és a neutront a magba, de ugyancsak ők ejtik rapságba a proton, illetve a neutron belsejében a kvarkokat. Több mint 20 fizikus kapott az utolsó időszakban Nobel-díjat azért, hogy egy kis téglát hozzátett ehhez a nagy építményhez, a standard modell építményéhez. A standard modell, szóljunk egy-két szót, hogy milyen ez a modell, amennyit egyáltalán lehet. A standard modell egy relativisztikus kvantum térelmélet lényegében, nem kell megijedni, ez azt jelenti, hogy a standard modellnek elemei azok a terek, olyanok, mint az elektromágneses tér. Ennek a kis fodrozódásai, azok energiát és impulzust visznek magukkal, és a kvantum elmélet alapján ezek igazából kvantumok, amelyeket utána a kísérletekben, mint részecskéket észlelek. Például az elektromágneses térnek a kvantumai a fotonok. A részecskefizika az egy új világ a kvantumelmélet, a kvantummechanikához képest, hiszen a részecskefizikában részecskék keletkezhetnek, eltűnnek, bomolhatnak, átalakulhatnak. A bomlások esetén általában az a helyzet, hogy egy nehezebb részecske könnyebb részecskékre bomlik szét. Mi vezérli, mi szabályozza ezeket a bomlásokat? Elsősorban a bomlások során feltétlenül teljesülnie kell az energia, az impulzus és az impulzus momentum megmaradási törvényeknek. Például, ha veszek egy neutront, tudni kell ugye, hogy a relativitás elméletben az energia és a tömeg az ekvivalens, tehát ha veszem a neutronnak a tömegét, és ezt összehasonlítom a proton, antielektron-neutrino és az elektronnak az össztömegével, akkor látszik, hogy a neutron tömege nagyobb, ezért tud a neutron elbomlani erre a másik három részecskére. Azonban most akkor mindenki azt kérdezhetni, hogy akkor miért nem bomlik le minden részecske a lehető legkönnyebbre, úgyhogy lényegében kiürül a világunk, és abban csak ilyen könnyű részecskék vannak. Hát ennek az az oka, hogy vannak más megmaradó mennyiségek is, ilyenek például az elektromos töltés, aminek kötelessége megmaradni, és ugyanilyen az úgynevezett barion töltés, amit például a proton és a neutron hordoz. Éppen a barion töltés megmaradásának köszönhetjük azt, hogy a protonunk nem bomlik el, és hát ezért itt vagyunk ezen a világon. A részecskéket láthatólag, amikor osztályozni akarjuk, akkor a jellemzőik alapján tudjuk osztályozni ezeket a részecskéket. Már ismerjük az egyik jellemzőjüket, a tömegüket, a másik jellemzőjük az a spinjük. A spin az a részecske saját impulzus momentuma, egy pörgetyűnek is van impulzus momentuma, azonban a pörgetyű impulzus momentuma attól függ, hogy milyen, mekkora szögsebességgel pörög ez a pörgetyű, minél nagyobb a szögsebessége, annál nagyobb az impulzus momentuma. Ezzel szemben a részecskék saját impulzus momentuma az egy jól meghatározott és a mindig a részecskéhez tartozó értékkel rendelkező impulzus momentum. Mégpedig a kvantum elméletben az impulzus momentum az csak a Planck állandónak egész számú, illetve félegész számú többszöröseit veheti föl. Azokat a részecskéket, amelyeknek a spinje a Planck állandó egész számú többszöröse, azokat bozonoknak hívjuk, és azokat a részecskéket, amelyeknek a spinje a Planck állandó felének páratlan számú többszöröse, úgy mondom, hogy félegész szerese, azokat fermionoknak nevezzük. A részecskék közül azokat a részecskéket, amelyeket anyagrészecskéknek nevezünk, azok felespinűek, tehát azok fermionok, és azokat a részecskéket, amelyek pedig az erőket közvetítik, azok egész spinűek, azok bozonok. Az erő, a kölcsönhatást, az erőt, azt úgy képzeljük el, ahogy itt látszik, hogy lényegében a részecskék egymás között erőt közvetítő részecskét, jelen esetben ezt a lambdát cserélik föl, ahhoz, hogy ez a modell így működjön, surlódásmentes folyadékot kell használni természetesen, ami nem biztos, hogy van olyan. Na most hát milyen erőket ismerünk, milyen közvetítő erőket ismerünk? Az egyik, amivel már találkoztunk, a maghoz az elektront a foton kicserélődése következtében keletkező elektromágneses erő köti. A gyenge kölcsönhatást azt három érdekes részecske, a két töltött W mezon és a Z mezon közvetíti. Az erős kölcsönhatást pedig a gluon nevű részecske közvetíti. A gluon a nevét onnan kapta, hogy a glue angolul ragasztót jelent. Mindezen, ami egységessé teszi az elméletet, az, hogy mindezen részecskéknek egységnyi a spinje egy. Tehát a H-vonásnak egyszerese. Az anyagot alkotó részecskék három, tehát ugye a fermionok, három négytagú családot alkotnak. Ezek közül az első úgynevezett generáció, az itt látható, ebbe tartozik az U és a D, tehát a fel és le kvark, és ezen túl az elektron és az elektron neutrinó. Ezek a részecskék elegendők ahhoz, hogy a körülöttünk levő egész világot leírjuk. Az erős kölcsönhatásban résztvevő részecskéket, azokat hadronoknak nevezzük. Általában a hadronok azok kvarkokból állnak, és a kvarkokat a hadronokban a gluonok ragasztják bele. Most akkor jön az érdekesség, hogy hogy működik az erős kölcsönhatás. Ez egy nagyon érdekes dolog. Az erős kölcsönhatásban résztvevő részecskék, mint a kvarkok és a gluonok, olyan részecskék, amelyeknek még van egy további töltése, ez az úgynevezett színtöltés. Egy kvarknak három színtöltése lehet, ez egy ilyen képletes dolog, lehet vörös, kék vagy zöld kvark, de természetesen ez azt jelenti, hogy nem effektíve színük van, hanem ilyen kvantumszámaik vannak. Ami érdekesebb, hogy a gluonnak is van színe, mégpedig 8 különböző színű gluonunk van. A kölcsönhatás ugyanúgy zajlik, mint az elektromágneses kölcsönhatás. A gluonok azok csak színes részecskékkel hatnak kölcsön, tehát színes részecskék tudnak egymás között gluonokat cserélni, ez hozza létre az erős kölcsönhatást. A maga a kölcsönhatásnak az erőssége is nagy, tehát a csatolása is nagy. Ugyancsak a másik érdekesség, hogy amint láttuk, a gluonoknak maguknak is van szintöltésük. Tehát szemben az elektromágneses térrel, ahol az elektromágneses térnek nincsen töltése, ezért az erővonalak szabadon szétterülhetnek, ezzel szemben a gluonoknak van töltésük, tehát a gluon erővonalak azok szeretnek összetapadni, lényegében összetapadnak, és magukba zárják a kvarkokat, egy ilyen gluoncsepp fogságába zárják a kvarkokat. Na most, tehát milyenek a kvarkjaink? Még volt egy érdekes tulajdonságuk, amiről nem tettem említést, de itt a táblázaton látszott, az pedig az, hogy míg az elektronnak negatív egységnyi töltése van, a neutrinó semleges, addig az U-kvarknak pozitív kétharmad töltése van, és a D-kvark negatív egyharmad töltésű, kivéve azt, aki egy rosszul sikerült kísérletet használ, általában nem talál olyan részecskét, aminek egyharmad töltése van, és ez is a helyzet. A természetben található hadronok, azok mind olyanok, hogy szintelenek, tehát nincsen nekik szinttöltésük, és egész az elektromos töltésük. Hogyan történik ez a bebörtönzése a kvarkoknak? A következő módon, hogyha veszek egy olyan állapotot, ami szintelen, elkezdem húzni a kvarkot, akkor azt veszem észre, hogy a gluon fonalat magával húzza, és akkor amikor akkora az energia fonálban, hogy már egy párkeltésre lehetőség van, akkor a fonál elszakad, azért, mert egy kvark-antikvark pár keletkezik, és két új szintelen objektum jön létre. Tehát ez a magyarázata annak, hogy lényegében a természetben csak szintelen objektumokat látunk, hiába próbálom szétszakítani a szintelen objektumomat, csak újabb szintelen objektumokat fogok kapni. A természetben előforduló színsemleges állapotok közül az egyik típus az, amit itt látok. Ez a típus, ez ugye egy kvark és egy antikvarknak a kötött állapota. Ennek következtében, mivel ugye a kvark és az antikvark feles spinű, ez az állapot, ez mindig egész spinű állapot lesz. Ezeket szoktuk nevezni, ezeket a részecskéket a mezonoknak. Van egy másik lehetőség arra, hogy szintelen objektumot kapjak, ez pedig az, hogy három különböző színű kvarkból alkotok egy objektumot, mert ugye a piros, zöld és a kék az együttesen fehéret ad, tehát egy szintelen objektumot, ezért is kapták ezt a nevet ezek a kvarkok, tehát ezek a három kvark állapotok, ezek is szintelenek lesznek, azonban ezek felespinűek, ami azt jelenti, hogy ezek lényegében fermionok. Ezeket a részecskéket nevezzük barionoknak. Na most az atommag belsejében, hiába hozom össze én ezeket a magokat, az atommag belsejében is önálló nukleonokat látok, amelyeknek a kölcsönhatását korábban Yukawa úgy próbálta megmagyarázni, hogy ezek kvark-antikvark párokat, pionokat cserélnek. Ma már úgy nézünk rá, hogy ezek a részecskék, ezek a kvark csomagok úgy kötődnek egymáshoz, hogy gluonokat cserélnek, ahol most valami mindenki kérdezheti, hogy hogy tudnak, hiszen ezek színsemlegesek. Na de ne felejtsük el, hogy például még egy molekulát le akarok írni, abban is az atomok azok semlegesek. Ennek ellenére a kölcsönhatás az létrejöhet az atomok között, és létrejöhet egy bonyolultabb állapot. Tehát pontosan így kötődnek a kvark csomagok egymáshoz az atommagban. Na most akkor fölmerül ezentúl, hogy még milyen kvark családok vannak, amiket beígértem, milyen családok vannak. Van még két további család. Az egyik család, vagy generáció, az tartalmazza a charmed, vagy csinos kvarkot, a ritka kvarkot, és a muont, és a muon neutrinót. A másik pedig a top és a bottom quarkot, és a taut és a tau neutrinót. Ezek közül a legérdekesebb talán a top, hiszen annak a felfedezésére egészen 1995-ig kellett várni, tekintettel arra, hogy láthatólag mekkora a tömege, igazából a proton tömegnek a 175-szöröse, tehát egy hatalmas tömegű részecske ez. Na most egy ilyen nukleonban természetesen nem csak gluont és a töltést hordozó kvarkokat találhatom meg, hanem hogyha elég nagy energiás egy gluon, az keltett még benne kvark-antikvark párokat, tehát lényegében egy ilyen nukleonban több kvarkot is láthatok, mint hármat, hiszen kvark-antikvark párok is előfordulhatnak benne. Most van-e arra lehetőségem, hogy mint ugye láttuk, hogy az egyes nukleonoknak a felületi feszültsége megakadályozta azt, hogy igazából egymásba olvadjanak a magban, ők még mindig önállóak maradtak. Kérdés az, hogy van-e arra lehetőség, hogy annyira összepasszírozzam ezeket a nukleonokat, hogy egy nagy cseppet kapjak, amiben nagyon sok kvark van egy ilyen gluon masszában. Ezt az új állapotot szokták nevezni kvark-gluon plazmának, és lényegében a fizikusok manapság erre vadásznak, hogy megtalálják a kvark-gluon plazmát. A Long Islandon, Amerikában van egy gyorsító, amiben aranyatomokat ütköztetnek, és nagyon remélik azt, hogy megtalálják hamarosan ezt a kvark-gluon plazma állapotot. Ebben a kísérletben magyar résztvevők is foglalkoznak az elméleti kérdésekkel. Na most láttuk, hogy minden családban vannak olyan részecskék, mint a műon, a tau vagy az elektron, amelyek csak gyenge, vagy ha töltésük van, elektromágneses kölcsönhatásba vesznek részt, őnekik nincs színtöltésük. De az egy előny is, hogy egy ilyen részecskének nincs színtöltése, mert pontosan az elektron, mivel neki nincs színtöltése, ő csak az elektromosan töltött kvarkokat látja egy nukleonban, tehát amikor megcsinálták a nagy energiájú elektron-proton szórást, akkor föl tudták térképezni a nukleonok belsejét, és messze menően tudták igazolni azt a struktúrát, amit Gell-Mann jósolt, hogy a nukleonok belsejéből ott vannak ezek az egyharmad töltésű részecskék. Térjünk át akkor a másik kölcsönhatásra. Az elektromágneses kölcsönhatást jobban ismeri mindenki. Az elektromágneses kölcsönhatás az lényegében a részecskék elektromos töltését, illetve mágneses nyomatékát észleli, és az elektromágneses kölcsönhatás, mint már említettem, fotonok cseréjével tudom leírni. Ha pedig egy elektron találkozik egy olyan részecskével, ami az ő antirészecskéje, amelynek minden tulajdonsága ugyanolyan, mint az elektroné, csak a töltése ellentétes, akkor az ütközés után ez a két részecske képes szétsugározni két fotonra. Itt volt a példa erre, de más állapot is lehet, amiben egy részecske az antirészecskével található meg, ilyen például egy semleges pion. Egy semleges pionban is benne van a kvark és az ő antikvark párja, ezért egy semleges pion is képes arra, hogy két fotonra bomoljon, ez az egyik tipikus bomlása. Na most baj van, mert gondoljuk el, hogyha olyan volna a természetünk, hogy a természetben ugyanannyi anyag és antianyag fordulna elő, például amikor az univerzum keletkezett, akkor ennek az lenne az eredménye, hogy előbb-utóbb ezek az anyag és az antianyag találkozna, és szétsugározna. Lényegében az egész világegyetemet csak sugárzás töltené ki. De nem így van szerencsére, hanem ugye vannak csillagok meg galaxisok, csak sajnos az a helyzet, hogy pillanatnyilag még a részecske fizikusok nem tudtak egy végső választ adni, hogy mi okozza ezt az asszimetriáját a természetnek. Na most az elektromágneses kölcsönhatást, azt leíró elméletet úgy hívjuk, hogy kvantum elektrodinamika. Ez az elmélet alkalmas arra, hogy nagy pontossággal kiszámítsunk a részecskéknek bizonyos tulajdonságait. Manapság sikerült nagy pontossággal megmérni a részecskék mágneses momentumát, például az elektron mágneses momentumát, ha megméri az ember, akkor azt tapasztalja, hogy van egy olyan érték a mágneses momentumra, amit a kvantummechanika jósol, és ahhoz képest van egy kicsi eltérés, amit úgy hívunk, hogy anomális mágneses momentum. Ezt az anomális mágneses momentumot nagy pontossággal sikerült megmérni kísérleti berendezésekben, láthatólag itt több mint 10 jegy pontossággal sikerült megmérni, és ami még döbbenetesebb, hogy értelmezni is lehetett a kvantumelektronika elmélete alapján, nagy pontossága ki is lehetett számítani, és látható, hogy a két szám milyen fantasztikusan, pontosan ugyanaz az érték. Meg lehetett próbálni ugyanezt a mionra is, a mionra már nehezebb a helyzet, mert a mion egyrészt nehezebb részecske, másrészt pedig a mion véges élettartammal rendelkezik, előbb-utóbb elbomlik, ugye, mert nem ő a legkönnyebb ilyen részecske, aminek következtében a mionra a mérés nem olyan pontos, és a számolást sem lehet olyan pontosan megcsinálni, mert a mion esetében már az összes erőket figyelembe kell venni, tehát nem csak az elektromágneses erőket, hanem a gyenge, de főképpen az erős kölcsönhatásnak a járulékát, és ma még vitatott a helyzet, mert az erős kölcsönhatási járulékot nem sikerült eddig egyértelműen meghatározni. Hát minden esetre látjuk, hogy a kvantumelektronikában miféle csodálatos egyezést tudunk kapni a kísérleti és elméleti eredmények között. Ez okozza azt, hogy ilyen nagy a bizalmunk a kvantum térelméletekkel szemben, és nagyon reménykedünk abban, hogy ezek a kvantum térelméletek alkalmasak arra, amennyiben korrektül meghatározunk őket, hogy a különböző részecske kölcsönhatásokat jól leírják. Még egy kölcsönhatás maradt el, amiről nem szóltam eddig, ez pedig az úgynevezett gyenge kölcsönhatás. Míg az elektromágneses és az erős kölcsönhatás esetén láthatólag a közvetítő részecskék tömege nulla, addig a gyenge kölcsönhatás esetén a közvetítő részecskék tömege, hát ez lényegében proton tömegben van mérve, a WK 80 proton tömeg, a ZE pedig 90 proton tömeg körül van. Ennek következtében ezek a kölcsönhatások egyrészt gyengék, körülbelül olyan gyenge, mint az elektromágneses, de amellett, mivel ilyen nagyon nehéz részecskék közvetítik, ennek az a következménye, hogy a kölcsönhatás rendkívül rövid hatótávolságú. Mi az, ami mégis fontossá teszi a gyenge kölcsönhatást? Nem említettem, de most hagy említsem meg, hogy az erős kölcsönhatásoknak van egy fontos tulajdonsága, hogy az erős kölcsönhatások a kvarkoknak az egyéniségét tiszteletbe tartják, tehát egy ritka kvark erősen nem bomolhat el egy másik típusú kvarkra. Az erős kölcsönhatások tiszteletbe tartják ezt az egyéniséget, szemben ezzel a gyenge kölcsönhatások nem. Gyenge kölcsönhatások esetén lehetséges az, hogy egy D-kvark, ahogy itt láttuk, kiköp magából egy W mezont, és utána elbomlik egy elektron és egy antineutrinóra, miközben a D-kvarkból U-kvarkot kaptam, ez azt jelentette, hogy a neutron átalakult protonná. Ez az a módszer, ahogy most értjük a neutronnak a bomlását a gyenge kölcsönhatások segítségével. Mindenki mondja, hogy a gyenge kölcsönhatások láthatólag nagyon gyengék, de ez egy fontos tulajdonságuk, hogy a különböző kvarkok azok egymásba alakulhatnak gyenge kölcsönhatás következtében. A másik érdekességük láthatólag, hogy amiatt, hogy ilyen gyengék, emiatt a gyengén bomló részecskék vagy magok azok nagyon hosszú élettartamúak. Tehát például, hogyha veszek egy izotóp magot, egy izotóp mag az akár több ezer évig is élhet, ha csak gyengén tud lebomlani. És ugyanez a helyzet a neutronnal, ennek a neutron bomlásnak és általában a neutronnak az élettartama az ugyan 10 perc nagyságrendbe esik. Ezért van az, hogy azok a részecskék, amelyek gyengén bomlanak, és töltöttek, azok szép hosszú nyomot hagynak az emulzióban vagy a buborékkamrában, gyönyörűen tudjuk őket észlelni. Mennyi a tipikus élettartam egy nehezebb, gyengén bomló részecskére? Ez 10 a mínusz 8-on másodperc. Az elektromágneses bomlások esetén ez 10 a mínusz 16-on másodperc, erős bomlások esetén 10 a mínusz 22. Hogy lehet akkor egy erős bomlást látni, hogyha nem hat nyomot a részecske a kötkamrában? Úgy lehet látni, hogy nézem a végállapotban a keletkező részecskéket, összeadom az energiájukat, és hogyha azt látom, hogy nagy valószínűséggel mindig ugyanazt az értéket adják, akkor sejtem, hogy itt volt egy olyan tömegű rezonancia. Ezzel lényegében befejeztem azt, hogy egy képet adjak arról, hát amennyit lehetett egy ilyen rápillantással a standard modellről, és beszéljünk egy kicsit a lehetséges kísérletekről, mégpedig egy olyan kísérletről, ami kimutathat egy icipicit a standard modellből. Mint említettem, a standard modellben a neutrino egy nulla tömegű és nagyon gyengén kölcsönható részecskének van föltételezve. Egy ilyen kísérteties részecske, ha fölemelem a kezemet, és bárki bármelyik testrészét fölemeli, annak egy négyzetcentiméterén 60 milliárd neutrinó szalad át egy másodperc alatt, annélkül, hogy bármi nyomot hagyna a testében. Hát ennyit a vákumról természetesen. Tehát tele van a világ neutrinókkal, de bizony nem nagyon hatnak kölcsön velünk. Sőt, egy ugyanilyen neutrinó nyalábot, hogyha egy fényév hosszúságú ólomtömbön hajtanék keresztül, akkor is a végén úgy jön neki belőle, hogy lényegében alig változna az összetétele. Lehet-e mégis valamilyen mérést csinálni, hogy meghatározzuk, hogy van-e ezeknek a neutrinóknak tömege, vagy nincs. Erre szolgált az egyik ilyen mérőeszköz, ez a Super Kamio Kande mérés, aminél most tessék úgy ránézni erre az ábrára, hogy ez egy óriási tartály, amelyik 50 ezer tonna tiszta vizet tartalmaz, és a fala végig be van burkolva ilyen fotomultipliérekkel, amelyek fényt tudnak érzékelni. Ez a kis bigyó itt egy csónak, amivel egy pasi pucolgatja ezeket a fotomultipliérekkel. Tehát láthatólag micsoda horribilis méretű ez a berendezés. Ezt Kamiokában, Japánban helyezték el egy bányába, és ezt tették oda a bányába, mint egy neutrinó csapdát. Mert ugye hiába van az, hogy a neutrinó ilyen gyengén hat kölcsön, de hogyha nagyon sok részecskét oda teszek, és várok egy-két évet, akkor csak lesz egy-két esemény, ami a neutrinó kölcsönhatásból adódik. Hát így is történt, hogy ők jó ideig vártak, és kaptak is egy pár száz eseményt. Mit lehet ezen látni, hogy lehet eseményt kapni a neutrinó kölcsönhatásból? A következőképpen, hát ugye egyrészt hadd mondjam, hogy miért van bányában, azért van bányában, hogy az összes többi kozmikus sugárzás elnyelődjön, mire odaérnek ehhez a tartályhoz, ide már csak a neutrinók jutnak el. A másik dolog, hogyha végre csak eleget vártam, és egy neutrinó az beleütközik egy magba, akkor attól függően, hogy ő milyen neutrinó, ha elektronneutrinó volt, akkor elektronnál alakul, ha pedig műon neutrino volt, akkor műon neutrino fog megjelenni. Nagy energiás elektron vagy műon neutrino fog megjelenni, ez egy nagy sebességű töltött részecske. Ez megjelenik a vízben, és a vízben egy nagy sebességű töltött részecskének a sebessége meghaladhatja a vízbeli fénysebességnek a nagyságát. Ergo, az történik, mint ami egy repülőgéppel történik, hogyha átlépi a hangsebességet, az történik, hogy hirtelen egy ilyen kúp mentén egy óriási lökéshullám lép föl, ott hanghullám, hangrobbanás, itt fényrobbanás, ezt hívjuk a fizikában Cserenkov sugárzásnak. Ezt a sugárzást észlelik ezek a berendezések, és a sugárzás eloszlásából meg lehet határozni, hogy ez műon vagy elektron volt, és az erősségéből pedig azt, hogy milyen volt a sebessége és a tömeg és az energiája az adott műonnak vagy elektronnak. Na most hát jó van, akkor leszámolom, hogy mennyi műon, meg mennyi pion, és hogyan ér, mennyi elektron hogyan ér, jelent meg ebben az edényben, hogy tudok ebből valami konklúzióra jutni. A következő a helyzet, hogy a következőt lehet tudni, meg tudom mondani előre, hogy mennyi miont és mennyi elektront várok. Hogyan? A kozmikus sugárzásban az utolsó előtti részecskék, amik keletkeznek, azok a pionok, a pi mezonok. A pi mezonoknak az egyik fontos bomlása az, hogy ők mionra és antimion neutrinóra bomolnak. Akkor ezek után ugye itt keletkezett egy darab mion neutrinó, utána a mion az tovább bomlik, és hogyan bomlik a mion? Mion neutrino, elektron és antielektron neutrino keletkezik. Tehát látjuk, hogy kettő darab mion neutrino mellett egy darab elektron neutrino fog keletkezni. Tehát azt várom az edényben, hogy kétszer annyi miont fogok látni, mint elektron. És akkor a mérés pedig azt mutatta, hogy csak 1,3-szer annyi miont látok, mint elektront. Hova tűntek a többi mion neutrinok? Egy másik mérést is csináltak, nézték a fölülről és alulról érkező mion neutrinókat, illetve mionokat, és nézték, hogy hogyan viszonyul a számuk egymáshoz. Itt, mivel ugye a neutrinók azok úgy átmennek a Földön, mintha ott se lenne, világos, hogy ugyanannyi fölülről és alulról beérkező mion neutrinót várnék. Ennek ellenére azt tapasztalták, hogy az alulról beérkező mion neutrinók száma az fele akkora volt, mint a fölülről beérkező mion neutrinók száma. Mi a különbség a két nyaláb között? Az, hogy a fölülről jövők azok a keletkezés után gyorsabban érkeztek bele az edénybe, mint az alulról jövők, hiszen nekik keresztül kellett menni a Földön. Megint csak azt látjuk, hogy ha utazik a nyaláb, akkor eltűnnek belőle a mion neutrinok. Mi ennek a magyarázata? Ezt a magyarázatot Ponte Corvo adta már jó régen. A magyarázat pedig az, hogy ha a neutrinoknak van valami pici tömege, és ezek a tömegek egy icipicit különbözhetnek egymástól, abban az esetben a gyenge bomlás során keletkező neutrinónak nem feltétlenül kell valamelyik tömegű részecskének megfelelni, hanem kialakulhat egy olyan kvantummechanikában, lehet ilyen, egy olyan kevert állapot, ami elkezd oszcillálni, és hol ez a neutrino, hol mion neutrino, hol tau neutrino, hol mion neutrino megint. Tehát a tau neutrino pedig nem tud a vízzel kölcsönhatni, mert a tau mezon, a tau részecske az olyan nehéz, hogy azt nem tudja kelteni. Ergo csak az lehet a magyarázat, hogy lényegében van tömegük a neutrinóknak, icipici, és ezek a tömegek különbözőek, ennek következtében föllép ez az oszcilláció. Hát hadd mondjak egy jópofa példát erre, hogy mi volna akkor, hogyha a mi világunk nagyságrendjében is működne a kvantummechanika. Ez azt jelenteni, hogy van egy ikerpárom, Péter és Pál, akiknek a súlya egy icipicit eltér, az Anna szerelmes a Péterben, ezek után Péter elutazik, mire visszaér, addigra Pál lesz belőle, Anna nem ismeri meg, mert ugye valaki hazaérkezett, de az nem Péter. Tehát ez a meglepő magyarázata annak, ennek a kísérletnek, ez a meglepő dolog előfordulhat a kvantummechanikában, ez ugyanolyan, amit a Crow professzortól hallottak, mint a Schrödinger macska esete, hát itt is egy ilyen bizonytalan kevert állapot van. Na most hasonló méréseket elvégeztek egy másik berendezésben, ez a SNOW, a Sudbury Neutrino Observatory, ami Kanadában készült, ott is egy bánya mélyére leraktak egy ilyen gömb alakú tartályt, amelyben 1000 tonna nehéz víz volt található. Itt a napneutrinókra vadásztak, tudva levő, hogy már jó ideje nem találtak annyi elektron-neutrinót a fizikusok, mint amennyit gondoltak, hogy a nap energiatermelését leíró elmélet sugalna a napneutrinók számára. Hát természetesen első mérésként azt látták, hogy valóban itt se láttak annyi elektron-neutrinót, amennyit várnának. De ezzel szemben itt egy új mérést is tudtak csinálni, amely során megmérték azt, hogy tehát attól függetlenül, hogy milyen neutrinóról van szó, megmérték, hogy akármilyen neutrinó szórásában hány neutrinót látok. Tehát itt tehát egybe számolták az elektron, a műon és a tau neutrinókat, mert nem érdekelt őket, hogy milyen a neutrinó, abban a folyamatban ez nem számított, igazából egy ilyen semleges, gyenge áram folyamat volt, és megszámolták, hogy ott meg mennyi neutrinót látnak, és döbbenetes módon az látszott, hogy ebben a mérésben, amikor összemérik az összes neutrinót, éppen annyi neutrinót látnak, amennyit a napmodell írna elő. Hát ez azt jelenti tehát, hogy fényesen látszik igazolódni az oszcilláció elmélete. Azért nem látok annyi elektronneutrinót, mert azok átalakultak valami másféle neutrinófajtába, amit már máshogy tudok észlelni. Hát ennek alapján akkor mit mondanak ma a fizikusok, hogy körülbelül mekkora a neutrinó tömege? A neutrinó tömege az olyan milliómod része az elektron tömegének, hát látszik, hogy ez jó kicsi, de annak ellenére, hogy ilyen kicsi a neutrinó tömege, bizonyos esetben például a világegyetem megértésében rendkívül fontos, mert az összes neutrinok, akik ilyen rengetegen vannak, nagy tömegjárulékot adhatnak, majd a következő előadásban hallják, hogy ott hogy kell számolni a Big Bang-et. A másik dolog, amiről szeretnék beszélni, az, hogy természetesen ez az egyik fajta mérési dolog, amit lehet csinálni, a másik pedig, hogy nagy energiájú kísérleteket akarok csinálni, egyre nagyobb energiákon részecskéket szeretnék ütköztetni. Ezek a kísérletek elindultak a második világháború után, és az európaiak egy idő múlva realizálták, hogy vagy elmennek a fizikusaik az Egyesült Államokba, vagy rosszabb esetben a Szovjetunióba, de Európában nem fognak maradni, mert ott nincsen berendezés. Ezek után 12 ország összefogott, és 1954-ben aláírták a CERN alapító okiratát. A CERN az egy kísérleti részecskefizikai kutatóközpont, amelyet létrehoztak Genf mellett a svájci-francia határon. Miért pont Genf mellett a svájci-francia határon? Mert a fizikusok gondosak, és rájöttek, hogy itt van egy akkora geológiai tábla, amire ha fölteszik a gyorsítót, és szépen beállítják, akkor az nem fog elmozogni, tehát hosszú távon is működőképes gyorsítót fognak kapni, nem fog például elsüllyedni a mocsárba, mint a Dubna gyorsító. Na, annyira eredményes volt ez az intézmény, hogy ma már 20 európai ország csatlakozott az intézményhez, és hogyha jól látom, itt van középen Magyarország zászlója is. Magyarország 1992-ben csatlakozott a CERN-hez. A CERN nagyon jelentős eredményeket ért el. Az itt említett részecskék közül a CERN nevéhez fűződik az, hogy ők ott fedezték fel először a W és a Z bozont, amelynek a felfedezéséért 1983-ban adták át a kísérlet vezetőknek a Nobel-díjat. Milyen új kísérlet készül? Ide ki van rajzolva ez a szép alagút, amit most itten elvittek, ez 27 kilométer hosszú. Ebben futott egy korábbi kísérlet, a LEP kísérlet, és ebbe akarják fölépíteni 2007-re az úgynevezett LHC kísérletet, ez a nagy hadron ütköztető berendezés. A nagy hadron ütköztető berendezésben két hét teves protonnyalábot akarnak ütköztetni, a tev energia az a proton tömeg 7000 szerese, tehát a proton tömeget átszámítom energiába, annak a 7000 szerese, óriási energia, és ezek nagy sebességű protonok lesznek. Mekkora a sebességük? A sebességük 1 milliómod százalékkal kisebb, mint a fénysebesség. Na most hát ahhoz, hogy egy ilyen nehéz részecskét, amilyen baromi sebességgel száguldozik, ezt körpályán tartsam, ahhoz fantasztikus mágneses térerősség kell, lényegében 8,5 Tesla, hát az ugye egy olyan nagyon nagy térerősség a mágneses térerősségére. Ezt a nagy térerősséget, amit a körpályához létre kell hozni, ezt 1232 darab mágnessel hozzák létre, ezek 15 méter hosszú mágnesek, és olyanok, hogy szupravezető kábelből vannak tekercselve. Ezekben a szupravezető kábelekben állandóan 12 000 amper áram folyik, ezzel hozzák létre ezt az állandó mágneses térerősséget, de ahhoz, hogy a szupravezető maradjon, ahogy ezt már Mihály Gyortól is megtanulták, állandóan alacsony hőmérsékleteken kell tartani, tehát ezeket a mágneseket állandóan mínusz 271 Celsius fokon kell tartani. Tehát itt van egy óriási 27 km hosszú berendezés, amit állandóan ilyen alacsony hőmérsékleten kell tartani. Hogy ezt meg lehet csinálni, ehhez persze először kísérletet hajtottak végre, és 1994-ben belátták, hogy van arra mód, hogy ezt a berendezést tartósan így működtetni tudják. Na most hogyan fog működni ez a berendezés? Hát lesz benne két szembe haladó nagysebességű protonnyaláb, és ezek a protonnyalábok hogyan fognak fölépülni? A protonnyalábokban 25 milliárdod másodpercenként van egy kicsi protoncsomag. Tehát ilyen gyöngyfűzérszerűen, ilyen kis protoncsomagokból fognak ezek a nyalábok fölépülni, amelyek a megfelelő 4 meccés pontban fognak ütközni. Mégpedig hány ütközés fog létrejönni? Hát lényegében egy pár csomag az 40 milliószor fog egy másodperc alatt találkozni egy ilyen ütközési pontban, és minden alkalommal a 20 ütközés jön létre nagyjából. Na most az a cél természetesen, a mérésnek a célja az, hogy ezt a nagy energiát kihasználjuk kvark-kvark ütközésben. Ez azt jelenti, hogy az összes események közül ki kell majd azokat szűrni, amiben a két protonon belül két kvark az éppen frontálisan ütközik. Na most, hát akkor először nézzük meg, hogy mit jelentenek ezek az ütközések. Azt jelenti, hogy ugye ilyen gyakorisággal jönnek létre az ütközések, ez azt jelenti, hogy a mérő berendezésben még az első ütközésnek a részecskéi száguldanak kifelé, amikor már a következő ütközés létrejön, tehát ilyen fantasztikus sebességgel fogjuk az adatokat kapni. Összesen hány ütközést kapunk? Hát egy másodperc alatt látszik, hogy összesen 800 millió ütközést fogunk kapni, azonban ez nem elég, mert az elméleti számolások azt mutatják, hogy körülbelül 1 milliárd ütközésből egy lesz olyan, amiben két protonban lévő kvarkok frontálisan ütköztek. Hogy lehet egy ilyen őrült sebességű berendezést valahogy kézben tartani? Ez a következőképpen működik, hogy a minden eseményből kapunk olyan pár 10 millió adatot, ezeket az adatokat ráküldik egy lassú elektronikus nyalábra, ezek az adatok haladnak ebben a lassú elektronikus nyalában, és hát körülbelül olyan 10-20 ezer ilyen csomag halad ebben a lassú elektronikus nyalában, a komputerek meg vadul dolgoznak, és megpróbálják kitalálni, hogy melyik a jó ezek közül. Amelyik a jó, az, annak az adatait letárolják, a többi meg kifut ebből a vonalból, és elvész. Tehát ez az elve az egész műsor, egész dolognak. 4 darab ilyen detektor lesz a 4 meccéspontban, ezek közül az egyik az Atlas, a másik a CMS, amit itt látunk, és azon kívül van 2 kisebb, az LHCB és az ALIS. A CMS berendezés az itt látszik, és tessék oda nézni, ez a kis piszok, ez egy ember ott, ez 22 méter magas ez a berendezés, tehát nem egy kis darab. Momentán ennek az építésében 36 nemzetnek 159 kutatóintézete működik együtt, és összesen pillanatilag 1940 tudós foglalkozik ennek a berendezésnek a fölépítésével. Milyen problémák miatt kell ekkora berendezéseket fölépíteni? A következő miatt, hogy sajnos a standard modell nem teljes. Bizonyos alapvető részecskéje a standard modellnek hiányzik. Melyik ez a részecske? Ez az úgynevezett Higgs mezon. A Higgs mezon egy nulla spinű, tehát egy skalár részecske, és ennek az a tulajdonsága, hogy az egyes többi részecskéknek a tömege attól függ, hogy milyen erősen hatnak kölcsön ezzel a Higgs mezonnal. Sajnos az eddigi mérésekben a Higgs mezont nem találták meg. Momentán pár száz proton tömegnyi nagyságúra gondolják a Higgs mezon tömegét, és mindenki esküszik arra, hogy az LHC energia az már elegendő lesz ahhoz, hogy a Higgs mezont produkálják. Ha nem lenne Higgs mezon, akkor valami más mechanizmust kéne ezen az energián találni, amelyik a tömegékért lenne felelős. Van egy másik dolog, ami szintén fontos, ez pedig az, hogy a részecske fizikusoknak van egy vágyálma, ez pedig az, hogy az elmélet szuperszimmetrikus legyen. Ez azt jelenteni, hogy minden bozon részecskéhez tartozna egy fermion partner, és minden fermionikus részecskéhez tartozna egy bozon partner. Ezeket pontosan ezen az LHC energia közelébe várják a részecske fizikusok, mert meg van mutatva, hogyha megtalálnák ezeket a részecskéket, akkor ezek lehetővé tennék, hogy az összes kölcsönhatásoknak az erőssége az valami jó nagy energián ugyan, de megegyezne egymással. És akkor lehetne beszélni az úgynevezett nagy egyesítésről. Hát az Atlasnak és a CMS-nek ez a feladata. Na, milyen haszna van a részecske fizikának és ezeknek a kísérleteknek? Hát az egyik az, hogy egy technológiailag nagy feladat létrehozni egy olyan berendezést, ami precíz és jól működik ezeken az energiákon. A másik dolog az, hogy az informatikai feladat is az egész. Lényegében ennek az óriási adatmennyiségnek a kezelésére indult el az a kutatás, amiben a magyarok is részt vesznek, amelyik az úgynevezett PC alapú grid technológia, a ilyen PC-kből, tehát a közönséges PC-kből óriási farmokat építenek, és azokat próbálják arra felhasználni, hogy ezeket az informatikai problémákat megoldják. Milyen informatikai problémák jelennek meg? Itt ezeknél a méréseknél láttuk, hogy mennyi adat jön le a gyorsítókról. Lényegében petabyte nagyságrendű adatok jönnek ki. Mennyi egy petabyte nagyságrendű adat? Egy petabyte az egy milliószorosa egy gigabyte-nak, és hogyha most tudja valaki, hogy 4,7 gigabyte az egy másfél órás film, akkor röpke fejszámolás után tudja, hogy 300 évnyi filmnek felel meg néhány petabyte. Tehát egy ideig lehetne filmet nézni. A másik dolog, ami szintén izgalmas, hogy a CERN-be jött létre a világháló, és ennek az úrnak, Tim Berners-Lee-nek a szoftvere az, amelyik az első ilyen browser szoftver volt, ilyen kutató szoftver volt, és lényegében azért jött létre, hogy egy korábbi mérés a LEP méréseinek az adatait könnyen tudják egymás között kommunikálni a fizikusok. Ha az ember bemegy a CERN honlapjára, akkor látja, hogy ott büszkén hirdetik, hogy éppen 10 éve volt az, amikor teljes mértékben szabaddá tették mind a technológiát, mind pedig ezt a szoftvert, és lényegében ennek köszönhető, hogy ma ilyen információs forradalom van a világban. Na most az utolsó dolog, és itt szeretném zárni azzal, hogy ne felejtsük el, hogy én végig csak három kölcsönhatásról beszéltem. Van egy negyedik kölcsönhatás is, amit persze mindenki jól ismer, ez a gravitáció. A gravitációt úgy magyarázta meg Einstein, hogy azt mondta, hogy ha leteszek egy tömeget, az deformálja maga körül a téridőt, és akkor ebben a téridőben végzett szabad mozgás, az már egy görbült pálya lesz, és ezt észlelem én, mint a gravitációs hatást. Na de most baj van, mert kiderül, hogy a gravitáció elmélete a kvantum elmélettel abszolút nem egyeztethető össze, ez a geometriai leírás nem egyeztethető össze a kvantum elmélettel. Szegény Einstein is tudta ezt, és ezért élete végig utálta a kvantum elméletet, mindig mondta, hogy a jóisten nem játszik dobókockával. De hát akkor még mindig valaki mondhatja, hogy hát jó, gondoljam én azt, hogy a gravitáció egy térelmélet, és kvantáljam benne a hullámokat, azokat elnevezem gravitonnak, és így fogom a gravitáció kvantumelméletét megmagyarázni. Itt is baj van, pillanatnyilag még csak indirekt utalások vannak arra, hogy létezik gravitációs sugárzás, kettős csillagnak az energiavesztését próbálják ezzel megmagyarázni. A másik dolog az, hogy emiatt most éppen ebben az évben indulnak el olyan mérések, ahol egyáltalán gravitációs hullámokat akarnak mérni. Amerikában is, Olaszországban is fölállítják ezeket a berendezéseket, és ezekkel a berendezésekkel akarják észlelni szupernovák által keltett hullámokat, tehát nem akármit. És még most is kicsi az érzékenység ahhoz, hogy egyáltalán ilyen hullámokat észleljenek, most próbálják javítani a berendezéseket. Van azonban egy jellegzetes tömeg, hossz és idő, ide nincs odaírva, de ez a proton tömeg, ez mikrogram nagyságrendű, tehát ez egy részecskefizikai értelemben egy nagy tömeg, és ezeknek az értékeknek az a tulajdonsága, hogy itt igazából nem lehet már eltekinteni a gravitáció és a kvantumelméletnek az összeegyeztethetőségével kapcsolatban, mert abban az esetben, hogyha egy ilyen Planck hosszon akarok mérni, Planck hosszon már nem lehet, Planck hossz alatt már nem lehet hosszat mérni a határozatlansági reláció miatt. Igazából ezek az adatok a H-vonáson, meg egyéb tipikus konstansokon kívül még a gravitációs állandót tartalmazzák, ezek vannak ebbe beledugva. És a másik dolog, hogyha egy ilyen Planck tömegnyi anyagot össze akarnék préselni egy ilyen Planck hossznyi távolságra, kiderülne, hogy teljesen szétesne a geometrián. Penrose, angol fizikus, úgy próbálja ezeken a távolságokon megérteni a téridőt, hogy egy olyan bizonytalan habszerű állapot, és lényegében mi csak ennek az átlagát látjuk, ami természetes, hiszen a kvantumelméletben általában ez a helyzet. Mégis van egy olyan elmélet manapság, amelyik azt reméli, hogy sikerül egyesíteni a korábbi kölcsönhatásokat a gravitációval, ez az úgynevezett szuperhúr elmélet. A szuperhúr elmélet egy különös elmélet, mert abban nem pontszerű részecskéket képzelünk el, hanem azt képzeljük, hogy a részecskék egy Planck hosszúságú húrnak a rezgési módusai, például ennek a húrnak az egyik legalacsonyabb rezgési módusa az a graviton és a szuperpartnere a gravitino. Na most természetesen, hogy valóban ez a szuperhúr elmélet le fogja írni az egész világot, illetve ennek a továbbfejlesztett változata az M-elmélet, mert ha leírná, akkor nyugodtan nevezhetnénk ezt a mindenség, illetve a mindentudás elméletének. Az bizony egy nehéz feladat, hogy ezt megválaszoljuk, mert ahhoz az kéne, hogy tehát a legalább LHC energián adjon jóslatokat, amiket meg tudunk mérni. Mert mindaddig egy elmélet gyönyörű matematikai konstrukció, ameddig a következtetéseit nem tudjuk kísérletileg ellenőrizni, mert a fizikusok már ilyen makacsak, olyan elmélet, ami csak a fejekben létezik, de nincs fizikai alapja, azt nem tudják elfogadni. Köszönöm szépen.